Olvasmány Sámuel első könyvéből. Amikor Dávid a filiszteus Góliát legyőzése után Saul királlyal együtt hazafelé tartott, az asszonyok Izrael valamennyi városából kivonultak Saul király elé, hogy körtáncot lejtve dobokkal, csörgőkkel, örömújongással köszöntsék őt. Egymásnak felelgetve énekelték a táncoló asszonyok. Saul megvert ezret, Dávid pedig tízezret. Saulnak nem tetszett ez a beszéd, és nagyon megharagudott érte. Gyanakodni kezdett, Dávidnak tízezret adtak, nekem meg csak ezret. Más se hiányzik neki, csak a királyság. Ettől kezdve Saul féltékenykedni kezdett Dávidra. Elmondta fiának, Jonatánnak, meg összes szolgáinak, hogy meg akarja ölni Dávidot. Jonatán azonban nagyon szerette Dávidot, és ezért figyelmeztette őt. Atyám, Saul halálra keres téged. Holnap tehát vigyázz magadra, és rejtőzzél el. Én pedig majd kimegyek, és azon a mezőn, ahol rejtőzködöl, atyám elé állok. Beszélek vele az érdekedben, és amit megtudok, közlöm veled. Jonatán valóban közben is járt Saulnál Dávid érdekében, ezekkel a szavakkal kérlelte őt. Ne vétkezzék a király az ő szolgája Dávid ellen, hiszen ő nem vétett ellened, sőt, cselekedetei nagyon hasznosak neked. Kockára tette az életét, amikor megverte a filiszteust, és az Úr általa adott nagy győzelmet Izrael egész népének. Ezt magad is láttad, és te is örvendeztél. Akkor most miért ontanál ártatlan vért, és ölnéd meg Dávidot minden ok nélkül? Saul hallgatott is Jonatán szavaira, és megesküdött. Az Úr életére mondom, nem fogom Dávidot megöletni. Jonatán ekkor előhívta Dávidot, és mindent elmondott neki. Majd Saul elé vezette, és Dávid ismét kedves lett előtte, mint régen volt. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen.
Az Úr legyen veletek.
És
Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben tanítványaival együtt Jézus visszavonult a Genezáreti tóhoz. Nagy tömeg követte Galileából, sőt Júdeából és Jeruzsálemből, Idumeából, meg a Jordánon túlról, valamint Tírus és Szidon környékéről is nagy sokaság csatlakozott hozzá, mert hallották, hogy milyen csodálatos dolgokat visz végbe. Jézus meghagyta a tanítványainak, hogy tartsanak készenlétben egy bárkát a tömeg tolongása miatt. Sokakat meggyógyított ugyanis, és aki valami bajban szenvedett, mind ott tolongott körülötte, hogy legalább megérintesse. Még a tisztátalan lelkek is, amint meglátták Jézust, leborultak előtte, és így kiáltoztak, te vagy az Isten fia. Ő azonban szigorúan meghagyta nekik, hogy ne híreszteljék, kicsoda ő. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Kedves testvérek, ezt a mai evangéliumi részletet a Szentírás magyarázók úgy kezelik, mint egy összefoglalást, amely bemutatja, hogy mekkora hatása volt az Úr Jézus csodáinak és tanításának. Az emberek elsősorban a csodákat, a gyógyulást várták tőle. Ezért tolonganak körülötte, mint manapság egy sztár rajongói. Az Úr számára azonban a tanítás lenne a fontosabb. Ezért kért egy csónakot, mert abból zavartalanul és jól hallhatóan tudta tanítani az embereket. Az utolsó két mondatnak azonban különös tanítása van, bár ezt nem szokták hangsúlyozni. Az ember elcsodálkozik azon, hogy a tisztátalan lelkek leborultak előtte. Ismerve az Úr Jézus megkísértésének történetét, meglep minket ez a nagy változás. Ott még teljes gőgében és arcátlanságában beszél az Úrral, minden hatalom az övé, ide-oda viszi az Urat, sőt, még imádást is merészel követelni tőle. azóta ennyire megváltozott volna és alábbhagyott volna Sátán gőgje. Hiszen rá nem a leborulás, hanem éppen az elfordulás és ellenszegülés a jellemző. Vagy ebben inkább a megszállott emberek saját emberi akarata és tisztelete nyilvánulna? Ez nem valószínű, mert a megszállás éppen azért lehetséges, mert az ember alárendeli a maga akaratát a gonosz akaratának. Átadja magát az ördög szándékainak, vagyis a megszállás nem az ő akarata ellenére történik. Nem várható tehát, hogy most az ember és az őt megszálló gonosz között ellentét ébredne. De akkor hogyan lehetséges, hogy a gonosz leborul az Úr Jézus előtt, sőt meg is vallja, hogy ő az Isten fia? Talán az első kísértés óta, hogy már biztosan tudja, ki is Jézus Krisztus, megjuhászodott volna, és az Isten iránti gyűlölete alább hagyott. Ez bizony nehezen képzelhető el. Gonossága állandó mindörökre. Először is az Úr Jézus gyógyításaival kapcsolatban kell bizonyos dolgokat tisztáznunk. Sokakat meggyógyított, és senki beteget nem utasított el. Ugyanakkor az Úr nem az emberek gyógyítását tartotta küldetése legfontosabb feladatának. Szent Márk jegyzi föl, hogy a Kafarnaumban Péter anyósának meggyógyítása után nagyon sok beteg tódult hozzá, és meg is gyógyította őket. Másnap hajnalban azonban egy magányos helyre ment imádkozni, ahol az apostolok rátaláltak, mindenki téged keres. De ő megjegyezte, tovább kell mennünk a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az igét, hiszen ezért jöttem. Ez elég nyílt beszéd, de ugyanezt mutatja az is, hogy nem szüntette meg a világon a betegséget. A maga mindenhatóságával megtehette volna azt is, hogy attól kezdve egyetlen betegnek se kelljen hozzá, vagy utána zarándokolnia. Nem tette, mivel ő nekünk nem felületi kezelést akart adni, hanem gyökeres orvoslást. A szenvedések emlékeztetnek minket bűnös mi voltunkra, és ez üdvös. A szenvedések alkalmat nyújtanak az érdemszerzésre, és ez is üdvös. Valamint a szenvedések a Krisztussal való együtt szenvedés alkalmai is, ez pedig nagyon üdvös. Az Úr Jézus csodái gyógyításai tehát nem felszabadítani akartak minket, hanem jelek voltak az Úr működésében. Mégpedig Isten együttérző és odaadó szeretetének a jelei. Mint egy útjelző fények, amelyek elvezetnek Isten szeretetének legnagyobb ajándékához, Szent Fia áldozatához. Az már nem csupán egy-egy ember szabadít meg, hanem az egész világra és minden emberre vonatkozik. Nem csupán egyeseknek nyújt enyhülést, hanem mindenkit meghív és segít, kiszabadít és Isten gyermekévé tesz. Ez az igazi gyógyítás, mert a lélek egészségét és szentségét adja vissza. Ugyanakkor ezek a csodák a gonosz hatalma elleni harc részei. A sátánt ijesztik, az embereket pedig biztatják. Megmutatják, hogy van szabadulás. Itt gondolnunk kell a béna meggyógyítására, akinek előbb a bűneit bocsátotta meg az Úr. Az írástudók meghökkentek és méltatlankodó gondolataikra egy kérdéssel válaszolt az Úr. Mi könnyebb? Kimondani a megbocsátás szavát, vagy egy szóval meggyógyítani a bénaságot? És így azt, ami láthatatlan, a bűnök megbocsátását, az Úr a láthatóval igazolta, a béna fölpattant, fogta az ágyát és saját lábán távozott. Ugyanígy minden látható csoda vagy gyógyítás Isten láthatatlan kegyelmi ajándékait jelzi. Ezért is várt el Krisztus a gyógyítás előtt a hitvallást. A lényeg így a lelkieken volt, bár a hatás elsősorban a testen mutatkozott meg. Nem véletlen tehát, hogy az Úr a legtöbb gyógyításnál parancsolóan szól. magában a betegségben, szenvedésben, vagy éppen a halálban a gonosz hatalmának megnyilatkozását látta. Így a gyógyítással is, a halott föltámasztásával is a gonosz erejét akarta megtörni, illetve előkészítette a végső harcot. Vívóknál látható ez a harcmodor, piszkálgatja az ellenfelét jobbról is, balról is, fárasztva, keresve a jó alkalmat, míg aztán megindítja a lerohanást. Ezt teszi az Úr Jézus is a gyógyításokkal, míg a végső lerohanás majd a kereszt halála és föltámadása lesz. Éppen ezért mondják a hittudósok, hogy a gyógyításoknak eszkatológikus jelentése is van. A világvégi igazságszolgáltatás előízét jelentik. Akkor már a sátán, aki a világurának képzeli magát, és még működik, de már nem szabadon, végleg tehetetlenségre lesz kárhoztatva. A jelenben garázdálkodhat ugyan, de Isten szemmel tartja. Pontosan ennek a megnyilatkozásai a csodák, a gyógyítások. Ezekkel Isten az orrára koppint, hogy nincs minden megengedve a számára. Gőgében emlékeztetik őt arra, hogy csak teremtmény és hatalom alatt áll. Az Úr Jézus által tett csodák a megváltás előkészítői voltak. Mint egy Dávid parittya kövei Góliát homlokán, de a végső időben már a saját kardjával lesz lefejezve a gonosz, hogy a hasonlatot folytassuk. Éppen ezek készítik látszólagos meghátrálásra, megalázkodásra a gonosz lelket a megszállottakban. Már nem kétséges számukra a harc kimenetele, de ezeket a gyógyításokat csak úgy tekintik, mint területvesztéseket. De ezeken a gyógyításokon az ellenszegülő harci kedvük és gyűlöletük azonban nem fogyatkozik meg. Ezért igyekeznek még alázatot színlelve is ártani az Úr munkájának. Leborulnak előtte, de az a tudom ki vagy felkiáltás nem a meghódolás szava, hanem az árulás próbálkozása. Hiszen ő az Úr Jézus jellemzése szerint a hazugság atya. Ha egy hazug ember igazat mond, ki hiszi el? Sőt, még gyanút is ébreszt az illető iránt, vagy éppen gyöngíteni próbálja a helyzetét azzal, hogy látszólag mellé áll. Hiszen madarat tolláról, ember barátjáról ismerni meg. Pontosan ezért találták ki a farizeusok is az Úr Jézus ellen azt az ostoba híresztelést, hogy ő Belzebub segítségével űzi ki az ördögöket. A gonosz lélek meghunyászkodik az Úr Jézus előtt, de még ebben is valamiféle önzés rejtőzik. Szeretné, ha az Úr nem űzné ki, hiszen ez számára elvesztegetett idő és energia. Újból keresett magának meghódítható lelket, könnyen befolyásolható embert, hogy aztán az kedvére gyötörhesse. Most viszont van már egy ilyen médiuma, és szeretne ott is maradni. A leírás érdekes módon nem is beszél arról, hogy az Úr kiűzte volna ezeket a gonoszokat a megszállottakból. Lehetséges volna, hogy az Úr összeakad ilyen megszállottokkal, és nem segít rajtuk, hiszen az a működésük jóváhagyása volna. Ilyet biztosan nem tett az Úr. Itt nyilván azért nem említi külön az evangelista, mert nem a kiűzésről beszél, hanem Krisztus hatalmának a megnyilatkozásáról. Azt magától értetődőnek tartja, hogy a megszállottakat mindig megszabadítja, hiszen éppen az ember üdvösségéért jött közénk. Abszurd lenne, hogy akkor ne használna ki minden lehetőséget a gonosz ellen. Az sem véletlen, hogy beléjük folytja a szót. Hiszen az ő szavuk nem hitvallást jelent, hanem éppen valamiféle ellenpropaganda. Az még elfogadható, hogy az Úrról azt terjesszék, hogy ő a bűnösök barátja. Ez éppen azért jött közénk, hogy fölemelje mindazokat, akiket megbélyegeznek, lenéznek és kitaszítanak. Bizonyítani akarja, hogy Isten nem így nézi az ember, hiszen ki lenne bűntelen ő előtte. Ő az irgalom szemszögéből mérlegel. Az viszont már elfogadhatatlan lenne, ha azt állíthatnák róla, hogy ő az ördögök cimborája, és a gonosz lelkek tesznek róla tanúságot. Ez már valóban Isten ellenes dolog elfogadása lenne. Éppen ezért parancsol rá a tisztátalan lelkekre, hogy ne beszéljenek ő róla. Ha tudják, hogy ő kicsoda, az a gonosz baja, mert így azt is tudják, hogy félnivalójuk van. Már is korlátozva vannak, és nem tehetnek meg bármit és bárkivel. Híresztelésüknek, vallomásuknak pedig csak ott van értelme, ahol sok ember van és látják a vereségüket, de Krisztus parancsával nem mernek dacolni. Éppen ezért fontos Szent Márknak ez a leírása, összesítése, mert rámutat, hogy a gonoszság uralma csak jó részt az emberek megfélemlítéséből fakadó képzelgés és oktalan elgondolás, mint ha Isten kilépett volna, elhagyta volna ezt a világot. Az Úr Jézus tanításának egyik célja az is, hogy megmutassa az embereknek, Isten gondviselése törődik velük, és ő nem egy épületben lakik elsősorban, hanem az emberi szívekben. Közöttünk van, törődik velünk, ismeri a sorsunkat, és segítségünkre akar lenni. Az ő tanítása nem elméleteket és elveket ad át, hanem a mindennapi élet gyakorlata. El is mondja, be is mutatja, mit jelent az Isten törvényei szerint való élet, és erre mindenkinek megvan a lehetősége. A tanító szavait megerősítik a csodák és az ördögőzések, hogy így nagyobb, sőt gyermeki bizalmat ébreszten a lelkekben Isten iránt. A kísértő azzal dicsekedett az Úr előtt, hogy ő kapott minden hatalmat a földön. Az evangéliumi leírások pedig arra akarnak ráébreszteni minket, hogy vegyük észbe, a gonosz Istentől nem kapott semmiféle hatalmat. Ő nem azért garázdálkodhat szabadon a világban, mert Isten ránk szabadította őt, hanem éppen mi vagyunk, akik igály alatt nyögünk, akik hatalmat adunk a kezébe önmagunk fölött. Nem ördögőzésre kell várnunk tehát, hanem magunkból kell az ördögöket kiíznünk. Amen.
Lelkiségi óránkban Kírer Imre atya magyarázta a nap evangéliumát.